Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márka. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Több magyar fellépőt, színesebb programokat, kedvezményes belépőt és olcsóbb italokat is ígér idén az újra hazai tulajdonú Sziget. Varga Mónika összefoglalója.
Tavaly ősszel több hónapos húzavona után ismét magyar kézbe került a Sziget. A területfoglalási engedély körüli bonyodalmak miatt ugyanakkor a fesztivál szervezése jelentős késéssel kezdődött meg. A csúszást azonban sikerült leküzdeni, közölte Gerendai Károly alapító tulajdonos a fesztivál sajtótájékoztatóján. Azt is jelezte, dolgoznak a Sziget gazdasági hátterének biztosításán, a tavaly keletkezett több milliárdos hiány csökkentésén. Csütörtökön írják alá a szerződést az új kis tulajdonosaikkal, akik alvállalkozóik, partnereik közül kerülnek ki, és összesen 30%-nyi tulajdonhányadot szereznek a fesztivált működtető társaságban, tette hozzá. Gerendai Károly arról is beszélt, idén igyekeznek jobban megszólítani a magyar közönséget, nagyobb hangsúlyt helyeznek a hazai előadókra, és szeretnének több korosztályt is elérni. Az M1 felvételét hallják.
Kulcskérdés volt, hogy hogyan lehet egy picit kinyitni a célcsoportnak az életkorát, mert hogy az is szerintem egy picit ilyen szakmai melléfogás volt, hogy túlzottan az E-generációra vagy a legfiatalabbakra próbáltak fókuszálni, ami addig természetes, hogy ők lesznek mindig is a legfontosabb célcsoport, de abból a szempontból nem jó, hogyha mindenki más úgy érzi, hogy ők már nem fontosak, csak az E-generáció.
A külföldi vendégeket sem felejti el a fesztivál. Nekik egy komplex budapesti nyaralást ígérnek, nemzetközi sztárokkal, csak itt megtalálható felfedeznivalókkal, tette hozzá Gerendai Károly. Optimisták a jegyeladásokkal kapcsolatban, mondta Kádár Tamás főszervező. Ismét az M1 felvételét hallják.
Sikerült utolérni magunkat abból a szempontból, hogy a nagy küldő országainkból, Hollandiából, Olaszországból, Angliából, Franciaországból, Németországból utolértük a tavalyi jegyértékesítésünket. A cél az az, hogy meg is haladjuk ezt majd, mire eljutunk a Szigetig, és ami már tavaly is érezhető volt, változás, hogy a környező országokból egyre többen jönnek. Ez a tendencia, ez továbbra is folytatódik.
A szervezők több újítással is készülnek. Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők például féláron vehetnek bérletet, ha van a Budapest Go-ban vásárolt, a fővárosban is érvényes közösségi közlekedése alkalmas bérletük. 18 óráig pedig az italok is 10%-kal olcsóbbak lesznek. Emellett idén visszatér a fesztivál -1. és 0. napja kedvezményes jegyárral. Az így augusztus 9-től 15-ig tartó Szigeten fellép majd mások mellett Skrillex, a Bring Me the Horizon, a Florence and the Machine, a Faithless és a Morcsiba is.
Május 17-én 81. alkalommal rendez tavaszi aukciót a Virág Judit Galéria. Az árverés legizgalmasabb tétele egy Vaszari János mű lesz, amely Triest tengerparti főterét ábrázolja. A műalkotásokból nyílt tárlat már látogatható a galériában. Rozgony Ádám összeállítása.
Vaszari János 1927-ben festett, Triest főterét ábrázoló festménye lesz a Virág Judit Galéria tavaszi aukciójának egyik legérdekesebb műalkotása. A festmény igazi nyári mű, melegséget, életörömöt és a színek kavalkádját hozza el. Kellen Annát, a Virág Judit Galéria és aukciós ház művészettörténészét kérdeztük.
Egy fantasztikus, izzó színű, nagyon dekoratív életkép Vaszari Jánostól. 1927-ben festette, valóban Triest főterén, amely egyébként Európának a legnagyobb olyan tere, amely tengerre néz. És Vaszari János a 20-as évek közepétől kezdve a nyarakat rendszeresen Olaszország divatos fürdőhelyein töltötte, és az utazásairól festményeket készített, úgyhogy ez a kép, ez egy ilyen utazást, egy ilyen nyaralásnak az emlékét örökíti meg. Becsértékelt, azt egészen 160 millió forintig állapítottuk meg, de hát azért az mindig kiszámíthatatlan igazából. Először azt majd a vevők és a piac fogja eldönteni, hogy végül mennyiért kell el a festmény.
Az aukción más érdekes tételek is szerepelnek.
Itt van például Szabotka Imrétől egy nagyon szép és különleges kubista festmény, amely 1915-ben készült, és Szobotka Imre az a magyar művészünk, aki a leginkább bekapcsolódott a nemzetközi kubizmusba, aki pont akkor élt Franciaország Németországban és Párizsban, amikor a leghíresebb kubista festők, például a Picasso vagy Georges Braque is ott éltek és alkottak, és ő bekapcsolódott ebbe az áramlatba, és pont ezért, mert hogy Franciaországban dolgozott, viszonylag kevés képe van ebből az időszakból itthon, ami elérhető, úgyhogy ez is ez egy abszolút kuriózum. És hát, amit már jobban megszoktak a látogatók, illetve a gyűjtők, azért a modernizmus olyan jeles alakjai, mint mondjuk Seiber Hugo, vagy Kádár Béla, vagy Abanovák Vilmos, tőlük is azért látható lesz majd néhány kiemelkedő alkotás.
A Virág Judit Galéria aukciós tárlatát május 16-áig bárki ingyenesen megtekintheti.
A Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves ipari épület mintegy 1100 négyzetméteres részének energiahatékony felújításával a legkorszerűbb, innovatív technikai eszközökkel felszerelt gyakorló tereket hoztak létre. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Fekete Pétert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját.
Régi álma az artista művészetnek, hogy legyen egy felsőfokú képzettséget, felsőfokú végzettséget adó főiskolája is. Gondoljunk bele, hogy hosszú évtizedeken keresztül a színházművészetnek, a zeneművészetnek, a táncművészetnek volt főiskolája, az artistáknak meg a középfokú végzettséggel kellett megelégedni. Ezt az álmunkat régóta dédelgettük, és sikerült egy olyan üzemcsarnokot vásárolni évekkel ezelőtt, amelyet alkalmas lehet egy főiskolai képzésre, és most egy Európai Uniós pályázat keretében sikerült az egyik épületet felújítani. Szeptembertől birtokba veszik a fiatal artisták az új otthonukat.
Mekkora épületről van szó, milyen felszereltségű?
Hát ez egy igazán romos gyárépület volt, valaha egy öntöde működött benne. Az ablakok, a tető, a falak összeburultak. Ennek a felújításnak a kapcsán elsősorban energetikai, hőszigetelési pályázatról van szó, tehát sikerült új tetőt építenünk, a nyilászárókat sikerült kicserélnünk, és most a jelenlegi állás szerint több mint 1000 négyzetmétert fog a fiatal főiskolások rendelkezésére állni.
Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ vezetőjét hallották. A fővárosi fenntartású színházak kiállnak az összes olyan kulturális szereplő mellett, akik az elmúlt években nem részesültek szakmai munkájukkal arányosan a pályázati úton szétosztott forrásokból. Erről adott ki közös közleményt a Katona, az Örkény, a Radnóti, a Szabadtér és a Trafó. Azt írják, közös érdekük, hogy a kulturális szférában kialakult világnézeti vagy ízlés különbség mögé bújtatott korrupció és lopás gyakorlata felszámolása kerüljön. Tatár Tima összefoglalója.
A főváros mindent megtett a maga lehetőségeihez képest, de ezek a lehetőségek szűkösek voltak, főleg azokhoz a színházakhoz képest, amelyek működését az állam finanszírozta, mondta az Örkény István Színház ügyvezető igazgatója Gáspár Máté.
Budapesthez tartozó intézmények kimondatlanul, de mégiscsak egyfajta fekete listán szerepeltek. Hiába pályáztunk közpénzforrásokra, állami pénzekre, azokból ilyen vagy olyan indokkal, de szisztematikusan nem részesültünk.
2019 óta nincs lehetőség arra, hogy a színházak is kapjanak TAO, azaz társasági adó támogatást. A minisztérium ekkor azt vállalta, hogy pályázaton osztja majd el a forrást, folytatta Gáspár Máté.
Ez az összeg a 2026-os évre 3 milliárd forinttal lett kiírva. Karácsony előtt azt gondoltuk, persze örök optimistán, hogy azért majd valamit kapunk, vagy legalább egy értesítést arról, hogy mi lett a sorsa a pályázatunknak. Ezért volt nagyon meglepő, amikor a választások után kiderült egy nyilvánosságra jutott papírból, hogy azok, akik nyertek, azok már nem csak hogy értesítést, hanem szerződést, sőt forrást is kaptak. Egyébként érdekesség, pont tegnap kaptuk meg az elutasító e-mailt a támogatás kezelőtől. 5 fővárosi fenntartású színház 12 pályázatban 143,5 millió forintot igényelt, és ebből 0 forintot kapott. Tehát ami különösen fájó szerintem mindannyiunknak, hogy az indoklásban pedig az szerepel, hogy a tervek nem minősülnek szakmailag megalapozottnak.
A Katona, az Örkény, a Radnóti, a Szabadtér és a Trafó most közös közleményben állt ki, egyebek mellett a transzparens pályázati rendszer mellett.
Semmiképpen nem támogatható az a hozzáállás, hogy bárki is úgy gondolja, hogy ez az ő saját ízlésbeli, vagy pedig ideológiai, vagy pedig szervezeti privilégiuma, hogy ezek fölött diszponáljon, úgyhogy ezekről ráadásul a nyilvánosság előtt semmilyen számot nem ad. Tehát az, hogy ennek a rendszernek meg kell változnia, ez egyértelmű. Az már egy izgalmasabb kérdés, hogy milyen forrásból érdemes újra gondolni azt a nagyon sok sebből érző jelenlegi állapotot, ami óriási egyensúlytalanságokat hoz létre. Túl sok a sérelem, túl sok az aránytalanság, túl sokan vannak, akik méltatlanul kerültek fenntarthatatlan helyzetbe, és a kiváltságos kevesek pedig valószínűleg most abban a helyzetben kell, hogy legyenek, hogy elszámoljanak az eddigi haszonélvezetüknek az eredményeivel.
Az Örkény ügyvezető igazgatója hozzátette, a szakmai szervezetek jelenleg lázas programalkotásban vannak. Abban bíznak, hogy miután felállt a kulturális kormányzat, egyeztetett ágazati javaslatok alapján valódi szakmai, társadalmi párbeszédben vitathatják majd meg közös dolgaikat.
A Budaörsi Latinovic Színházban mutatták be William Shakespeare Julius Caesar című drámáját Alföldi Róbert rendezésében a címszerepben Stoll Andrással. A Jászai Mari díjas színművész szerint az 1599-ben írt darab a 21. században is korszerűen szól a közönséghez. Caesar alakjának megformálásáról azt mondta, minden szerep más szempontból jelent kihívást, de életkori sajátosság is, hogy egy színész milyen feladatot kap. Kiemelte, mindig azt kell eljátszani, amit az adott szerep képvisel. Rozgonyi Ádám interjúja.
A címszerep Julius Caesar megformálása milyen szempontból jelenthetett kihívást, illetve egyáltalán jelente?
Hát minden szerep a maga nemében nyilván kihívást hordoz. Hogyha ez nem így lenne, akkor nem lenne értelme már csinálni ezt a szakmát. Amikor megtudtam, hogy Alföldi Robi a Julius Caesarhoz nyúl, akkor mi már dolgoztunk együtt ezzel a darabban, még a Vígszínházban 10 évvel ezelőtt, akkor Antonius játszottam, akkor Hegedűs D. Géza volt Julius Caesar, és László Zsolt volt Brutus. Ez a három nagyon jelentős, és még a Cassius szerepe nagyon fontos ennek a színdarabnak. Természetesen mindenki, de ők mozgatják a szálakat. És én azt gondolom, hogy életkor függő, hogy az ember éppen mit kap el egy színdarabból. És az, hogy most beleértem ebbe a korba, hogy a Caesart osztotta rám a Robi, mert nem az Antonius már fiatalok játsszák, hiszen a fiatalok jönnek, akik aztán le akarják váltani a Caesar uralmát és hatalmát. Ez nyilván adott egy helyzetet. Aztán azt is tudom, hogy a Robi milyen erősen szokott fogalmazni színdarabokkal. Ez egy kicsit meg is voltam ijedve, hogy vajon most ebben a kormányváltó, vagy éppen a szavazás előtti állapotban vajon, hogy fog ehhez a dologhoz hozzányúlni. De amikor az olvasópróbán beszélgettünk, akkor azt hallottam, és azt láttam nála és tőle, hogy nagyon tisztán gondolkodik, és semmi más nem akar, csak azt, amit a darab mond. És aztán az volt a döbbenetes ebben, hogy mennyire erős. Az 1599-ben, de még egyszer mondom, 1599-ben írt darab, mennyire korszerű és mennyire pontos. És mennyire ugyanazokat a jelenvonásokat mutatja egy-egy embernél, mint amit most tapasztalunk. És hát ez sajnos azt jelenti, hogy nem nagyon változik az ember, és valószínűleg nem is nagyon fog változni. Úgyhogy így indultunk neki, és innentől kezdve pedig ugyanúgy egy szerep az ember életében is azzal foglalkozik, hogy mit mond, mi a helyzet, amiben mondja, és mik azok a következmények, aminek meg kell jelennie ahhoz, hogy egy szituáció érvényes és érdekes legyen. Tehát innentől kezdve mindegy majdnem, hogy Julius Caesarnak, Antoniusnak, Brutusnak, Cassiusnak hívják a szerepet. Éppen azt kell eljátszani, amit az a szerep éppen képvisel.
És ebből a szempontból az is lényegtelen, úgymond, hogy Caesar és a többiek tógát viselnek, vagy pedig öltönyt?
Ebben a szempontból mindegy, mert a gondolatiság a lényeg, illetve az a lényeg, hogy mit képviselnek, nem az, hogy mit viselnek. Úgyhogy ebből a szempontból mindegy. És hát azért, hogy mondjam, a színháznak azért az is egy fontos, és azt hiszem, hogy egy nagy lehetősége, hogy nem feltétlen kell mindent abban a korban, vagy abban a ruházatban játszani, amiben éppen történik. Pontosan azért, mert hogy az emberek mondatai, gondolatai és motivációi semmit sem változtak. És éppen ezért, hogy minél érthetőbb legyen, vagy minél inkább eljusson a nézőkhöz, néha nem árt az, hogyha modern környezetbe helyezünk egy előadást, vagy egy klasszikust.
És talán az is fontos, hogy tudunk nevetni a nem éppen humoros történéseken, az összeesküvésen, sokszor igen esetlenül tébláboló szereplőkön, maga Caesar is talán még saját magán is nevet.
Igen, az egyébként szerintem az előadás egyik legjobb jelenete, vagy az egyik legjobb része, amikor teljes félreértés van. Ugye engem rábeszélnek, hogy menjek a szenátusba, mármint a Caesart rábeszélik, hogy menjen a szenátusba, miközben ők eldöntik, hogy már megölik. Szenátusba viszont úgy hívják, hogy királlyá fogják avatni, ezért ő semmire nem vágyik jobban, a hívsága és az egója ezt mindent felülír, minden félelmét vagy esetleges aggodalmát, és ezért borzasztó büszkén és boldogan várja a pillanatot, amire ő azt gondolja, hogy ez maga a királlyá avatása. Miközben a másik 5 ember vagy 6 ember, akik a gyilkosságra készülnek, arra várnak, hogy megszúrhassák és megöljék Caesart, és ebből ilyen nagyon jópofa félreértés van, vagy egy szituációs félreértés, amit a néző tisztán lát. Nekem pedig egy csomó olyan mondatom van, ami tök félreérthető. Tehát akár az, amikor állok és rájuk nézek, és azt kérdezem, hogy készen állunk, és erre szegény 5 ember, aki akar így gyilkolni, bolintanak, hogy hát
kész állnak.
A reggeli kávéra?
Igen, amire én azt hiszem, hogy a királyavatásra, ők pedig azt ő tudják, hogy ez bizony a gyilkosságra való felkészülés. Szóval igen, ez egy, hát ez a jó a színházban, hogy egy picit tudunk rajta nevetni. És egyébként az életben is így történik sokszor. Hát hány olyan betörést vagy próbálkozást látunk, amikor szegény hülye neki dobja a mit tudom én törhetetlen üvegnek a téglát, és a saját fejére poptam vissza. Szóval van ilyen az életben is, amikor nem úgy sülnek el a dolgok, vagy van benne humoros szál, de az mindig jó, hogyha tudunk nevetni egy kicsit a legszörnyűbb dolgokon is.
Nem tudjuk pontosan, hogy maga Cézár mennyiben volt ő tisztában az ő ellene szerveződő gyilkossági kísérlettel, egyáltalán mennyiben volt ennek tudatában, de amennyiben igen, akkor egy sokkal bátrabb férfi jelleme rajzolódhat ki előttünk.
Nem, szerintem legalábbis ahogy nem. Én gondolom, vagy ahogy mi fejtettük meg, bár ezt nem mondtuk ki soha a Robival, szerintem ő nem tud arról, hogy meg akarják gyilkolni, illetve nem babonásnak babonás, a jóslat, amit a felesége elmond neki, az megüti a Brenyán Péter által játszott Artemidorus jóslata is, tehát ebbe a bogár ott van a fülébe, de annyira magabiztos a helyzetében és abban, amit kiépített magának, hogy nem. De egyszerűen nem hiszi el, hogy ez bekövetkezhet.
Egyébként mennyire viseli azt nehezen egy alkotó ember, amikor úgymond az irányítás vagy a kontroll kicsúszik a keze alól, akár egy színdarabban, annak az alkotó folyamatnak a bizonyos részében, tehát szereti uralni a helyzetet, vagy azért nagyban hagyatkozik a rendezőre és munkatársaira is?
Én egyértelműen a rendező pártján vagyok. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én egy tiszta lap vagyok, minden egyes szeretnél, rajzoljunk együtt egy kontúrt, illetve ő rajzolja meg a kontúrját a figurának, és aztán én megpróbálom kiszínezni. És akkor ebből nagyon jó dolgok tudnak kialakulni, mert én próbálok pár színt beletenni ebbe a bizonyos megrajzolt figurába, csak így képletesen mondom, és ő pedig finomítja a dolgokat. Tehát ő még hozzá tud tenni 8 vagy 10 vagy 100 féle színárnyalatot, és ebből alakul aztán ki egy alakítás. Tehát én nem sértődök meg, ha engem is csúválnak mondjuk. Mert a külső szem mindig jobban lát. Ez olyan, mint egy pszichológus, vagy egy pszichiáter, hogy kívülről azért pontosabban látják az embert. Ráadásul nálunk a Robival, a Földivel, ez egy barátság is, és hát 36 éve ismerjük egymást, úgyhogy tényleg minden rezdülésünket tudjuk, akár én az övét, akár ő az enyémet, és ebből mindig a legjobbat hozza ki belőle. Tehát nem engedi azokat a manírjaimat, amiket esetleg más már elfogadna, vagy megelégedne vele, ő addig gyepál, amíg a legjobbat nem hozzuk ki a dologból.
Tehát kicsit félre is teszi adott esetben a barátságot, amíg rendez?
Abszolút, tisztő kettőig nincs barátság. Tisztől kettőig egy dologért küzdünk közösen.
És úgy néz ki, hogy sőt, bizonyos, hogy ez most nagyon jól vagy összeállt, a kritikák jók, a visszajelzések, nem is én ezt láttam, ezt olvastam. Ezt mindenki így érzi a társulaton belül is?
Én azt hiszem, hogy igen. Bár azért nagyon, a budaörsi társulat egy különleges társulat, ez egy kicsi társulat, és egy nagyon olyan, mint egy család. És azért vannak benne igazándiból hálátlan dolgok is. Például a két lány szerepe, alig-alig egy-egy jelenetük van. Az egy nagyon nehéz helyzet. Vagy egy előadást úgy végigülni, hogy egy jelenetre tud az ember bemenni, vagy egy picit a másikba. De teljes odaadással és abszolút alázattal vannak ott, és nagyon-nagyon jó érzés ezt látni, hogy így és Robi, aki végignelozza az egész előadást, és van benne talán 20 mondata, és ugyanúgy össze van vérezve az elejétől kezdve a végéig, de egy rossz szót nem hallottam, hanem inkább abba segít, hogy a falaknál, hogy tud segíteni. Tehát ez egy nagyon jó kis csapat, de nagyon öröm volt kimenni. Valahogy az egésznek van egy nagyon jó levegője.
És egyébként általánosságban jó most Magyarországon színésznek lenni?
Hát ezt nem tudom. Ezt én nem tudom megmondani. Én az igazság, hogy minden nagy képviség nélkül, hogy a fenében mondjam, hogy ez tényleg ne legyen nagy képű. Az ember a koránál fog, vagy a helyzeténi fog, vagy az eljátszott szerepeimnél fogva valamit elér ebben a szakmában. Úgyhogy én azt nem tudom, hogy most fiatal színészként milyen előbúlni, tényleg nem tudom. Nem irigylem őket, azt tudom mondani.
Tehát abból a szempontból is kérdezem, hogyha a színház kedvelő megnéz egy-egy darabot az Örkényben, a Katonában, a Víg Színházban, Budaörsön akár, mondjuk tartozzon a fiatalabb korosztályhoz, úgy érzi szinte minden esetben, a legtöbb esetben, hogy meg van szólítva.
Hát ez jó, ha ezt így érzi a néző, akkor ez tökéletes. A színháznak ez a dolga. Az a dolga, hogy szólítsa meg a nézőt, gondolkodtassa, esetleg konfliktus helyzetet alakítson ki akár magában a nézőben, ne értsen vele egyet, vagy értsen vele egyet, vagy örüljön, hogy valaki helyette kimondja. Tehát ez a dolga a színháznak. Ha ezt így érzed, akkor azok jó színházak, jó előadásokat nézel.
Én sok esetben is úgy látom, hogy a fiatalok problémáihoz való fordulás az egyre erősebben jelen van.
Valószínűleg azért, mert most egy kicsit elkezdődött ez a fiatal generáció egyre erősebb lábakon áll, és azt gondolom, hogy ez nem is baj, ez tökéletesen ez nagyon jó irány, és legyen így. Bennük van az erő, bennük van a még az indítatás, úgyhogy hajrá fiatalok, gyerünk, nyomjátok.
És az alkotói kedv adott esetben indulat?
Gyerünk, a fiatalok csak inspirálni tudják az embert, úgyhogy ez hajrá.
Stoll András Jászai Mari díjas színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.
Kulturális híreket hallottak.